Kedves hallgatóink, a Zempléni hegység legszebb hegyvonulata a Sátoraljaújhely feletti vulkáni eredetű sátoros hegyek jellegzetes alakú kúp láncolata. Legmagasabb pontja az 514 méter magas hegy, melynek tetejéről páratlanul szép körpanoráma tárul az ember szeme elé. Az újhelyiek büszkék a hegyeikre és azokra a legendákra is, amelyek szájról szájra terjednek tündérekről, tűzokádó hegyekről, és arról, miért teremnek ezen a vidéken a fák, bokrok, tőkék kiváló gyümölcsöket. A sátoros hegyek kiválóan alkalmasak a túrázásra, kirándulásra, aktív kikapcsolódásra. Géczi Istvánnal, az Abaúj Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület titkárával erről beszélgetünk, a riporter Jászter Beáta.
Folytassuk az újhelyi értékekkel, legutóbb újhely történelmi értékeiről beszélgettünk, most nézzük a természeti értékeket. Aki újhelyt megközelíti, bármilyen irányból, de főleg akik a nyugati irányból, illetve a déli irányból jönnek újhely felé, azok rögtön megjegyzik, hogy csodálatos látvány tárul eléjük, hiszen az úgynevezett Zempléni hegység, amiről tudjuk, hogy régen Tokaj Eperjesi hegység volt, de hát aztán a határok módosítása után Zempléni hegység lett, a Zempléni hegységnek a legszebb részét látja. Mi büszkék vagyunk újhelyiek, hogy azt hiszem 5 vagy 6 hegy vesz minket körül, itt van ugye a Magashegy, a Sátorhegy, a Várhegy, a Szárhegy, a Koporsóhegy, és Kecskehát, viszont arra meg még büszkébbek vagyunk, és ez is a hegyeinkhez kötődik, hogy legendák földjén élünk, mert van nekünk egy csodálatos legendánk, amit már egy újhelyi óvodás is tud, ez pedig a Perilla legenda.
Igen, tehát erre büszkék lehetünk, és alapvetően inkább arra, hogy meg tudtuk őrizni a legendákat, vagy legalábbis a legendáink egy részét, mert ugye ezért a legendák minden kultúrkörnek megvoltak és megalkották, az a fontos, hogy nálunk ez él. És annyiban nagyon jól kötődik is ugye a hegyekhez, hogy alapvetően itt az egykori vulkáni működés egyfajta történeti bemutatása, a Perilla történet. Ugyis az egész ugye Tokaj-Eperjesi hegység, Tokaj-hegység, ugye mert a geológusok mai napig ezt használják, ugye mert így azonosítható egyértelműen szakmailag. A hétköznapi életben ugye általunk használt Zempléni hegység. Ez egy kb. 10 millió évvel ezelőtt itt zajlott vulkáni működés eredménye. Ugye azért mondom, hogy kb. 10 millió, mert itt egy-két-három, lehet, hogy 4 millió éven át zajló vulkáni működés volt, ami elkezdődött valamikor ott 11-12-13 millió éve, és befejeződött valahol itt az a 10-8-9, nem tudjuk pontosan, nem is fontos. Geológusok, ők a maguk részén ezt tudják, és nagyon részletesen ugye sokkal kisebb periódusokra is osztják ezt a működést. Tehát volt itt egy vulkáni működés, kiépült akkor egy láncolat, ami, ha valaki megpróbálja elképzelni, akkor ezt úgy kell, mintha egy tengerből kiemelkedő, tehát ez egy ilyen sziget vulkanizmus volt, tehát olyan jellegű, ami ma a csendes-óceáni térségben jellemző, tehát akiknek emlékeznek földrajzi tanulmányaira, Mariana-szigetek, Fülöp-szigetek, vagy akár mondjuk nagyobbak közül, mint Új-Zéland térsége. Tehát itt egy szigettenger jellegű vulkáni működés volt, ez körülbelül tehát egy 9-10 millió évvel ezelőtt befejeződött. Utána ez a terület ugyannak a következtében, hogy ez az Eurázsiai hegységrendszer, és azon belül a Kárpátok képződésének a részeként történt, és a Kárpátok ugye jelenleg is emelkedik, eurázsiai, afrikai kőzetlemez mozgásait, ha szép lassan, de emelik, ugye erre emlékeztetnek időnként minket az itt kipattanó földrengések, ami ugye megint Újhelyt azért alapvetően nem érinti, de azért ugye a Kárpát-medencét, Magyarországot is néha. Tehát elkezdett emelkedni a terület, és az pedig elég ismerős, hogyha ami egyre magasabbra kerül, ott a felszíni erők, szél, a csapadék, a víz, az szépen koptatja. Tehát az elmúlt 10 millió év bőven elég volt ahhoz, hogy azokat az eredeti ugye vulkáni formák, amik annak idején kialakultak, azok itt teljesen lepusztuljanak, és napjainkban olyan kőzetek legyenek, lényegében mindenütt a felszínen, amelyek valamikor annó a felszín alatt szilárdultak, megkeletkeztek, illetve a hegy lábi, tehát a hegy peremi részeken, itt a hegy alja, ugye a Bodrog köz felé, vagy esetleg a túloldalon a Herdán völgye felé vannak olyanok, amelyek a magasabb részekről esetleg lekoptak, ide áthalmozódtak, és mint üledékes felhalmozódott. De tehát alapvetően a vulkáni kőzet megmaradt, de eredeti formánk nincsen már. Volt elképzelés, ugye Csolnoki nevét szokták emlegetni, hogy annó, amikor ő elkezdik a szakembere foglalkozni és a felszínformálással, első ránézésre őt a Vezúv emlékeztette, az újhelyi kis hegykaré, és ő akkor ezt úgy vázolta fel, úgy magyarázta, illetve ő úgy gondolta, hogy ez még egy elsőleges forma, hogy az egykori kráter, a vulkán belső az a medence rész, ami ugye Május Kútvölgy felnyúlik, a Zsúlyomka, ott vannak sok helyen ugye kis hétvégi házak, és a magasabb hegyek, Sátorhegy, Magashegy, Várhegy, ami ezt körbeöleli, az az egykori kráter peremnek a megmaradt részei. Ugye napjainkra kiderült, hogy ez tehát igazából a valóságnak nem felel meg, de akkor is egy viszonylag szemléletes képet ad a hegyekről. Ugye a vulkáni működés eredmények, mint ami fontos, itt alapvetően andezit, riolitos vulkáni működés történt, illetve ezeknek a tufái, tehát volt lávafolyás is, de elsősorban kiszórták a vulkánok a kőzeteket, és azok leülepedtek, összepréselődtek, ahol nedves környezetbe érkeztek, tehát gyakorlatilag tengervízbe, vagy esetleg már édesvizekbe, ott pedig úgymond össze is sültek, tehát a hirtelen lehűlés következtében. Ez az a tufa, ami ugye nagyon jól faragható, és sokáig ezért ezek fontos építőanyagok is voltak, valószínűleg a város jó pár épülete ezekből a kövekből épült annó, illetve ugye ezek, amik alkalmasak voltak a hosszú pincejáratok kifaragására, mert könnyen bányászhatók, jól megtartják a formájukat, amennyiben ugye a felszíni nedvesség, a fák gyökérzete nem ér rá, tehát nem véletlenül, hogy több száz év alatt ugye nagyon sok és nagyon hosszú pince lett kiépítve ezekbe a tufákba.
Nagyon izgalmas ez a vulkán téma, a gyerekek fantáziáját is megmozgatja, főleg akkor, ha ugye összekötik a Perilla legendával, ami ugye úgy szól, hogy itt egy gyönyörű tündérkirálynő Perilla uralkodott a vizek felett, Sátoralja új helyen is itt a hegyeink között, és hát ő szerelmes lett a hegyen lakó nimfa vőlegényébe. Emiatt a nimfa borzasztó haragra gerjedt, mert hogy a férfi is viszonozta Perilla szerelmét, és a hegynek a gyomrából hatalmas tüzet bocsátott rájuk, minden elpusztult, és a fiatal szerelmes pár pedig a hegy gyomrába zárult, ez a koporsóhegy, így szól ez a legendánk. De hát arról is beszélünk, ugye, hogyha a vulkanikus tevékenységet emlegetjük, hogy talán azért olyan finom nálunk minden gyümölcsből készített pálinka, vagy a szőlőből készített bor, mert ugye ezeken a lávaszoknyákon nőttek ki azok a fák és tőkék, amelyekről ezeket leszüretelhetjük.
Igen, leegyszerűsítve lényegében, igen. Tehát ugye egy kicsit, ha bonyolítjuk a történetet, az nagyon fontos, hogy tényleg a magma, illetve hát a felszínre kerül formája láva, az a kőzetanyag lényegében a Földön, ami a, mondjuk így a Mendelejev táblázatot szinte teljes egészében tartalmazza. Tehát ugye ami a Földön kémiai elemek jelen vannak, értelemszerűen vegyületek, különböző összetételű anyagok formájában, gyakorlatilag tényleg a vulkanikus kőzetekben benne van. Ugye ez a vulkanikus kőzetanyag aztán tényleg a levegővel, érintkezve a vízzel, aztán megtelepülő növényzete egy olyan talajt tudott kialakítani, amely ugyan ugye a humusz tartalma relatíve kicsit, tehát nem betekedhet a mezőgazdasági, alföldi, fekete talajainkkal, hanem ilyen barna erdőtalaj, tehát a humusz tartalma kicsi, viszont tényleg nagyon változatos összetételű az ásványi anyag tartalma. Meséltem nekem egy ilyen példát erre, még a tokai borral kapcsolatban, hogy állítólag japán, de mondjuk ez mesél, nem tudom, miért fel meg valóság, tényleg kielemezték, hogy mi minden ásványi összetétel van benne a hegyaljai borba, és megpróbálták ezt vegyi úton ugyanúgy létrehozni, de valahogy a minősége sose akart tényleg ugyanaz lenni, mint a bornak. Aztán mondom, hogy ez tényleg megtörtént, vagy csak ez ilyen már borászok által megszületett legenda, nem tudom megmondani, viszont az az alap megvan, tényleg nálunk az ásványi anyag potenciálisan jelen van. Aztán, hogy melyik növényünk, ugye akár a szőlő, akár a különböző gyümölcsfajok, ezt mennyire tudják tényleg a saját szervezetük beépíteni, az már a biológus szakemberek tudnak rá biztosat válaszolni, én nem, de ez is egy nagyon jó hangzó, plusz értéket megfogalmazás gyakorlatilag.
Mindenképpen turista csalogató, és hát ugye ez a vidék megérdemli a figyelmet. Na most szóba került Csolnoki Jenőnek a neve, és az ő kutatásai vagy elképzelései alapján ugye egy vulkán, egy nagy összefüggő vulkáni kráter, ez az, amit valami gejzírkürtőnek is bír itt a köznyelv, vagy ez egy másik hely?
Tehát összekapcsolódik, nem ugyanarról van szó, mert ő ugye Csolnoki, ő nagy léptékben elkészítette az elképzelését a látvány alapján, ami ugye első benyomásra konkrét geológiai vizsgálatok egyebek nélkül tökéletesen érthető és elfogadható. Tehát ahhoz, hogy ez megdőljön, az kellett, hogy kőzetmintavétel, egyebek, dőlésszögek, hogy kiderüljön, hogy itt nagyon komoly mozgások voltak. A gejzérkövek azok arról szólnak, hogy ugye itt, amikor a vulkáni működés maga véget ért, akkor még voltak vulkáni utóműködések. Tehát minden olyan tevékenységet, ami gyakorlatilag az aktív vulkáni tevékenység lezajlása után történik, de kötődik a mélyben lévő izzó kőzetanyaghoz, magmához, ezeket nevezük együttesen ugye vulkáni utóműködéseknek. Ugye általában ez, amit átlagember szokott ismerni, ezek leglátványosabb például a gejzirek. Ugye a Yellowstone Park, Egyesült Államokba vagy Izlandnak, ugye ahol a beszivárgózó víz kellően felmelegedve a mélybe, ugye túlnyomás alá került, és amikor olyan szintű túlnyomás alakul már ki, hogy a vízoszlop súlya gyakorlatilag nem tudja visszatenni, láss vazékba felfőtt a víz, és megindul a buborék, ugyanezen az elven gyakorlatilag megindul a folyamat, kilövel a víz, van egy látványos működés, aztán megint szünet, halmozódik az energia. Tehát ez az egyik ilyen, de sok hasonló van. Ennek a része az is, amikor például forró vizek a felszínre bugyognak folyamatosan, hozzák magukkal a mélyből az oldott anyagokat, ez alapvetően ugye kvarc, és amikor a felszínre érve lehűl, ez kiválik belőle, és így tudnak születni gyakorlatilag a gejzérsziklák, gejzérkövek, de ez lehetett, hogy volt itt esetleg olyan gejzérműködés is, amit ismerünk, hogy tényleg folyamatos vízkilövelés volt. És ezek a kövek ugyan nagyon magas kvarctartalom miatt sokkal keményebbek, ellenállóbbak, és ilyenek hogy ugye pár kisebb ugye itt az újjai hegycsoport területén is a felszínen található, konkrét az egyik a gejzérkő az egyik nyerekben, de ugye a nagyobbik, amit jobban ismerünk a Sárospatak mellett, a botkői gejzérszikláknak, mert ott hatalmas sziklatömbök preparálódtak ki gyakorlatilag, és mutatják, és közelről vizsgálhatók, megfoghatók, és szinte érzi az ember, hogy milyen éles, hogy akár elvághatja a kezét is az a kegyetlenül kemény kő.
Lehet, hogy gyógyvíz is van itt valahol a sziklák alatt?
Kizárni semmit nem lehet kizárni, ugyanis ahol termálvizek vannak, ugye ott már mindig egyrészt a környezet összetétele határozza meg, hogy bele tud-e oldódni a vízbe olyan ásványi összetétel, ami gyógyhatású is, egyrészt. Másrészt, hogy megtörténnek azok a bevizsgálások, ami egy konkrét forrást gyógyvízé minősít. Tehát ugye gyógyfürdők az emplénben régen is működtek, ami régebben, tehát mint Erdőbényénél, ugye most jól hiszem katonai üdülő, hidegvizes forrás, de mégis olyan minőségű. Vagy kékedi fürdő is hasonlóra épült. Mostanában történt meg, hogy a pataki ugye termálfürdő vizét is gyógyvízé minősítették.
No de itt Újhelyben aranybányáról is beszélnek az emberek, és az is valahol a hegyekben van.
Természetesen, tehát az aranybánya, az aranyképződés ugyanez a vulkán részben, ugyanez a vulkán utóműködéshez kapcsolódik. És amikor már csak forró vizes oldatok érkeztek a felszínre, vagy a felszín közelébe, ezek voltak azok az oldatok, amik a legalacsonyabb hőmérsékleten ugye kioldódó fémeket, mint maga az arany, az ezüst is, és még pár ennyi ugye a színes nemes fémek, ki tudták oldani a mélyebb, még oldott állapotban lévő közöttben, és a felszín közelébe érve, repedésekben, szépen lassan lehűlve le tudják lakni, ez a bizonyos telérképződés folyamata. És igen, a középkorban az újhelyi hegycsoportban is volt nemesfémbányászat, több helyen, felszínen mai napig gyakorlatilag az úgynevezett horpák megtalálhatók. Ugye ez volt az a bányászat, amikor a felszínről egy kis gyakorlatilag egy függőleges aknát mélyítettek, a telér nyomfonalába, és úgy fejtették ki az ércet. Azban az esetben, ahol már olyan mélyre került a telér, hogy ugye ilyen függőleges aknával nem volt megoldható, ott alakítottak ki felszínat, egy gyakorlatilag mélyi bányatárót, járatot. Egy mai napig ilyen is megvan, többé-kevésbé biztonságosan lezárva. Megfordultam benne valamikor, mert ezek mondjuk denevértelelő helyként működnek. Illetve egy függőleges akna is él mai napig, ami ennek a tárónak gyakorlatilag valószínűleg szellőző aknája volt. De a horpák ma is érdekességként bemutathatók lennének a bányi nyerek közelében.
Megfordultál a bányában, aranyat találtál?
Én őszintén nem is kerestem. Tehát ha kerestem, onnan lehet, hogy mai napig a telér megvan, és esetleg lehet, nem valószínű egyébként, ugye, mert a bányászatnak ezután így, hogy a telért követve az aranytartalmú kőzetet kibányásszák.
Akkor kiránduljunk, jó? Járjuk körbe azokat a hegyeket, amelyeket akár a családoknak, akik itt élnek, akár az ország más vidékén élő embereknek tudunk ajánlani. Kezdjük a legnagyobbval, a magas heggyel, ami a mi büszkeségünk. Van egy gyönyörű kilátó a tetején, a köznyelv úgy is hívja, hogy az újhelyi Eiffel-torony, és hát nagyon sok mindent lehet itt ezen a hegyen csinálni, sportolni, túrázni, gyönyörködni a természet szépségeiben.
Igen, tehát a hegycsoportnak azért a legmarkánsabb tagja egyértelműen, ugye, tehát magas hegy, pláne, hogy a kilátó is ott van, és ennek megfelelően jobban oda vonza magára az embernek a tekintetét. A magas hegy, ugye, úgy lett, mivel a kalandpark lett alakítva, tehát tényleg olyan szinten van, hogy most bármilyen generáció igénybe tudja venni, mert akinek nehezebb a mozgás, akár ugye meg tudja közelíteni akár gépjárművel, akár ugye a felvonókkal, de tényleg egy egész tartalmas gyalogtúrával is ugye a kijelölt útvonalakon megközelíthető, és tényleg érdemes felkeresni, illetve magába a kilátóba felmenni, mert ezért egy legalább átlagos időjárás esetén egy nagyon szép körpanoráma bontakozik ki az ember szem előtt. Van, akinek ugye az ember, az épített környezet, maga a város, akár érdekes, de ugye az Alföld irányába, de észak-kelet irányban, az északkeleti Kárpátok Kárpátalja területig el lehet látni. Értelemszerűen abban a térségben inkább egy hidegfront után, amikor ugye a légkörpára tartalma azért kisebb. Dél irányban még a legpárásabb időszakban is általában a tokai kopasz kivehető, és akkor nagyon jól látszik, hogy meddig tart az Alföldünk, és hol kezdődik a hegyvidék, pláne, hogyha egy kicsit nyugat felé fordulunk, és akkor végig látszik, hogy gyakorlatilag az Emplén vonulata. Nyugat felé, illetve hát észak-nyugat felé fordulva, sajnos nekem még nem volt szerencsém kifogni, de mesélték már azt is, hogy megint hidegfront után derült időben gyakorlatilag a Tátra vonulatáig lehet ellátni, tehát a Kárpátok legfőgerincéig. Nem véletlen, meg maga az egész ugye hegyvonatunk, hogy említettem, gyakorlatilag a Kárpátok kialakulásához kapcsolódik, annak a szerves része, és innen egy tekintését bezárt tekinthető. Mindez annak a tudatában is kimondta érdekes, hogy ez egy viszonylag kicsi hegy, mert egy 514 méter, tehát a hivatalos földrajzi szabvány szerint éppen, hogy túlnövi a dombokat, és már hivatalosan is hegy, mégis, tehát a mögötte lévő középhegységi vonulattal, illetve a Kárpátoknak a vonulatával, azért egy nagyon szép panorámát biztosít az átlagembernek.
Nézzük a Várhegyet, ami különösen izgalmas az utóbbi időben, hiszen 10 éve zajlik a Sátoraljaújhelyi Vár régészeti feltárása. És ha minden a tervek szerint halad, akkor egy kiváló látogatóközpont fog itt megépülni, amire mi itt élők is csodálkozva fogunk tekinteni, hiszen nem is nagyon tanultunk az Újhelyi Várról, és nem is nagyon láttuk csak egy kis romot.
Igen, mert az Újhelyi Várhegyen egy tipikus, mondhatjuk magyar középkori vár, vagy inkább magyar szemben mondhatjuk az, hogy magyar kora középkori vár található, épült fel, amit szintén jobban nem tudnak, hogy eredetileg ez volt a Zemplén vármegye egyik fontos központja, tehát nem hivatalosan, mint megyeközpont, de egyik fontos ispánsági vár, és amit a korai forrásokból úgy szerepel, hogy Patakvára, az nem a mai Sárospataki, Vörös Torony is hozzá kapcsolódó vár, hanem bizony az az Újhelyi Várhegyen álló vár volt, ugye ott még más megértelmezések voltak az egyes települések esetében. És mivel ez egy ilyen középkori, tipikus mondom, tehát kora magyar középkori vár volt, a középkor közepére, végére, a haditechnika fejlődésével, ez jelenti nálunk gyakorlatilag pont az 1500-as évek, ugye a törökkor, elveszti a szerepét, mert nem alkalmas a tűzfegyverekkel vívott háborúhoz, harcra. Attól kezdve, akkor már csak egy hatalmi központ tudna lenni, viszont pont a háborús viszonyok miatt ezt a funkcióját se tudja betölteni, és így már az 1500-as évek közepén teljesen magára lett hagyva. Még megbízható ábrázolás sem maradt fenn sajnos róla. Szépen rommád vált, valószínűleg a köve egy részét elhort használták a városépítéséhez, és így az elmúlt 10 évben a régészeti feltárás nagyon komoly meglepetéseket szolgáltatott, mert ugye az ábrázolás hiányában nem volt mihez viszonyítani. Maga a lapos rommező szintén nem árult el semmit, és több helyen, ahol ugye már több méternyi réteget eltávolítottak, gyakorlatilag már boltíves ugye maradványok is előkerültek, több méter magas maradványok, és valószínűleg még pár ilyen érdekességgel fog szolgálni. Tehát a maga nemében szintén egy érdekes színfotja lesz a városnak, és aki egy kicsikét lustább, fárasztóbb, és a magas egyre esetleg nem is megy fel, ugye már minden irányban nem tud, a keleti, délkeleti irányba, innen is egy nagyon szép kis kilátás nyílik a városra, a Bodrog közé térségre, a Longerdőre, ugye, mint a legnagyobb ártéri erdő, és megint a tokai irányba. Tehát össze lehet megint kötni egy kicsit a természet iránt, a érdeklődést is a történelemmel való érdeklődéssel.
Folytassuk a túrát a Szárhegyen. Most már a Szárhegyről át lehet majd menni nem sokára a Várhegyre. Ugye a Szárhegyre pedig a Sólyom viszi a magashegyről az embereket, ez a drótköteles átcsúszó pálya, de nem ez az első és legfontosabb dolog, ami miatt a Szárhegyre érdemes ellátogatni, hanem az, hogy itt van egy különleges műemlékegyüttes, egy épületegyüttes is, és egy gyönyörű természeti környezet.
Így van, és én még mással kezdeném a Szárhegyet, mert a Szárhegy példa arra is, hogy szépen a nyelvünkből hogy elkopnak kifejezéssel, minden nagyon ismerünk már, pedig az országban szép számmal van Szárhegy, és a Szár gyakorlatilag azt jelentette, hogy kopasz. Tehát gyakorlatilag egy kopasz hegy, valószínűleg a korán megtelepedő ember itt is levágta az erdőt, valószínűleg szőlőtelepítés volt, legelő volt, tehát így rögzült, hogy Szárhegy, ma pedig ránézünk, és eszünkbe nem jutna, hogy egy kopasz hegyről beszéljünk. Ugye itt a legkisebb hegyek közé tartozik, és értem szerint nem is itt ez az igazán fontos része, bár mivel bánya is működött rajta, tehát szintén hozzájárult azért valószínűleg a város fejlődéséhez, hanem itt tényleg a Trianon után követően az elcsatolt területek emlékére felépített Magyar Kálvária, mint egy történelmi emlékhely, tényleg egy különleges emlék, amit érdemes végignézni. Alapvetően azért én mindig azt javaslom, hogy olyan vezető valaki ezt reálisan be is tudja mutatni, mert ugye nagyon sok esetben nagyon irreális dolgok is elhangoznak vele kapcsolatban, és nagyon szépen helyre lett állítva, kiépítve, tehát bármilyen turista, aki egyébként nincs felkészülve komolyabb ugye hegyi kirándulásra, majdnem azt mondom, hogy szerintem strandpapucsba felsétálhat kényelmesen, egy-másfél-két órás program keretében, és azért olyan élményben, látványban lehet része, amire tényleg másod nincs mód az országban.
A Koporsóhegy, ami a legenda szerint Perillának és a kedvesének a sírja. Erről mit lehet tudni? Én például, hát kövezzenek meg, de nem jártam még a Koporsóhegyen.
Én már jártam a Koporsóhegyen, viszont ugye a Koporsóhegy kiesik ilyen tekintetben nevezetesen, mert nincsen kalandpart, nincsen fontos épület rajta, túraútvonal is fel nem vezet, hanem gyakorlatilag hajóval, hiszen csak körbe vezet rajta. Az összes ilyen hegy, tehát gyakorlatilag, ami ugye tehát nem idegenforgalmi beruházással érintett. Az alapvetően az egykori, vagy itt azt mondom, hogy jellemző élővilág, tölgyeseket lehet rajtuk igazából élvezni, itt vannak az alnövényzetét. Én, ha jól emlékszem, olyan maradandó emlékem, hogy pont olyan som érés idején sikerült, és remélem, hogy nem keverem, de nagy jelentőség nincs. Tehát somérés idén sikerült fennlenni, és bizony szerintem annyi finom éres somot azóta se ettem, mint akkor egy ilyen kirándulás keretében, mert hát a bokrok tele voltak, hozzá kellett érni, szinte már pottyant az ember kezébe, azért egy gyümölcs pedig gyorsan levált a méretes magról, tehát egy nagyon kellemes élmény volt. Gyerekekkel voltam, a gyerekek is tudtak hazahozni, tehát és élveztük a kirándulást. De ez már azt igényel, hogy igenis lemerek térni a túraútvonalon, ide majd célszerű azért egy rendes bokát védő lábbeli, nem kell feltétlenül túrabakancs, de azért ugye ilyen esetben az az igazi, meg itt fel kell készülni, hogy esetleg csipke, kökény, tehát azokon a részeken, ami ugye nem a zárt erdő, ott az embert a természet egy kicsit tiszteletbe tartva kell közlekedni.
Arról nem is beszélve, hogy ugye csemegékkel van szegélyezve, akkor ezek szerint az út, kökény, csipke, som, akár szedni is lehet, befőzni, lekvárnak, teának. Lehet, hogy kellene egy ilyen túraútvonalat csinálni a Koporsóhegyen. Különleges városban élünk, mert mi mindig fölfelé megyünk.
Jó, hát hegyláb az ezt jelenti, hogy ugye a település kicsit épszőzetes elhelyezésű, és ez belejár, de hát azt szerintem az izmoknak, az ember mozgásnak ez kimondottan jót tesz, mint ha állandóan csak vízszintesbe kéne közlekedni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, legközelebb a Longerdőbe kirándulunk.
Kedves hallgatóink, Géczi Istvánnal, az Abaúj Zemplén értékeiért közhasznú egyesület titkárával a Sátoraljaújhely környéki hegyekről beszélgettünk, valamint arról, hogy milyen lehetőségeket nyújt a vidék a kikapcsolódni vágyóknak. A riporter Jászter Beáta volt.